püspökatyával az emberi élet feltétel nélküli tiszteletéről és az élet megőrzéséről beszélgetünk. A kérdező Tamás György orvos, a Mária Rádió egyik önkéntes egészségügyi műsor szerkesztője. Biológusok, genetikusok által tudományosan bizonyított, hogy az emberi élet a női petesejt és a férfi ivarsejt a spermium egymásba olvadásakor, egyesülésekor, csíra formájában azonnal elkezdődik. A két sejtből irányító gének által programozottan, optimális helyzetben, megállíthatatlanul egy teljesen új, önálló, csodás, egyedi élőlény újszülött fejlődik ki. A csoda itt még nem ér véget. Gondoljunk csak arra, hogy az ember Isten képmására teremtetett. A gyermek, szülei, édesanyja, édesapa abban a kiváltságban részesülnek, hogy együtt gyakorlati megvalósítói lehetnek a Teremtő Isten szándékainak. Nagyon sok kérdés vetődik föl, ismerve a magzat elhajtás magas számát világunkban. Valójában egynek sem szabadna megtörténnie. Beszélgetünk püspök atyával, és kérdezem, hogy szabad-e bármikor is az életet megtagadnunk, Isten szándékának ellenszegülni?
Világos, hogy egyáltalán az a kérdés, hogy miért vetődhet fel ez a kérdés. Ugye, hogy szabad-e visszautasítanunk az életet? Ezért hadd mondjak egy messzebbről induló választ. Egyszer egy nemzetközi konferencián mondta az előadó, hogy mi is történik tulajdonképpen az élettel, az emberi személlyel manapság. Lecseréltünk egy szót. Valamikor a nemzést még prokreációnak mondották, teremtés szó van benne, a teremtővel való együttmunkálkodásnak mondották. Ezt lecseréltük reprodukcióra. És már az élet nem a teremtés titkával való együttmunkálkodást jelenti, hanem egy reproduktumot, amit ha kell, akkor megtartok, ha nem, akkor eldobok. Lefokozódott az élet. És azzal, hogy reproduktummá mondtuk az életet, reproduktumát fogoztuk le az életet, tulajdonképpen minden megingott. Megingott a házasság, sok minden más is. Ha tulajdonképpen az élet reprodukálható bármi módon, akkor a házasság technológiával helyettesíthető. Minek a házasság? Ha az élet csak reproduktum, akkor ahogyan lehet, reprodukáljuk. Minden jogos. Ugye az egyház ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az élet mindig a személyes találkozásból fakadjon, konkrétan a személyes találkozásból, hogy ez is tudatosítsa bennünk, hogy ami két ember személyes öleléséből fogan, az személy. És valahol itt kezdődik az egész élet tisztelete elleni gondolkodásunk, hogy kiesik belőlünk a személy fogalma. Individuummá lettünk. Reproduktummá, sokszor ipari termékké. És ha az ember már ipari termék, akkor oda a méltósága, oda a Isten képmásisága, akkor kényem, kedvem szerint bánatok az élettel, akkor elveszik minden. Az abortusznál megölhetem a magzatot, az eutanáziában elpusztíthatom az öreget, persze mindig a szerzetre hivatkozva mondjuk ezt, mire szülessen meg szegény, minek éljen, minek szenvedjen szegény. Szóval valahol az élet kezdetének a látása veszett el. És ezt kell vigyáznunk. És azt gondolom, hogy az mai rádióműsornak is ez a célja, hogy valahol ezt érezzük, hogy az élet szent, az élet az nem belőlünk fakad. Az élet továbbadói vagyunk, letéteményesei. És mi úgy bánunk az élettel, mintha urai lennénk, mintha belőlünk fakadna az élet. Ez egy látszat. Azt tud életet adni, aki maga is él. Az élet léte hosszú-hosszú láncaton keresztül visszamegy az Istenhez, Istentől fakad az élet Istenhez tartozik, és ha csak reproduktum, akkor mindezt elfelejtjük.
Következő kérdésem lenne, hogy van-e felmentő ítélet a bűnös abortusz elvégezhetőségére? Miért merülhet föl egyáltalán az abortusz lehetősége? Hiszen voltak korok, és vannak most is földrajzi területek, ahol nem létezett, és ma sem létezik magzatelhajtás.
Én azt gondolom, hogy nem mehetünk messzebb, mint amit elmondtam, hogy azt feledjük, hogy az élet az Istenhez tartozik, nem hozzánk. Mi csak továbbadói vagyunk az életnek, és nem önkényurai vagyunk az életnek. A másik pedig tulajdonképpen a mi társadalmunkban azért az egoizmus kivirágzott, vagy az individualizmus. Ugye mindent önmagunk felől nézünk, ugye az anya szuverén jogáról beszélünk, pedig egy más életről nem dönt, nem önmaga életéről dönt, mikor egy abortuszhoz asszisztál. Szóval mindent elfelejtünk, lényeges dolgokat, az Istenhez tartozását az életnek, az önzésünk nem engedi, hogy az élet megszülethessen, és nekünk azt szolgálni kelljen. Most hallottam egy szörnyű történetet, egy sok gyermekes családból a lány férhez ment, és alig, hogy megházasodtak, a férj kijelentette, már pedig nekünk nem lesz gyerekünk, ő nem fog egy gyereket etetni. Szóval ennyire tulajdonképpen kivirágzott körünkben az individualizmus. Én mindig az jut eszembe, hogy ez lehetne a válasz a kérdésre, hogy egy őserdei misszionárius meséli el, hogy gyerekeket kérdezett hittanúrán, és azt mondta, hogy aki elsőnek válaszol, az valami jutalmat kap érte. És a kis gyerekek ott az őserdő mélyén elkezdtek egymáshoz susmolni, és kórusba kiáltották be a választ. Senki nem akarta a jutalmat. Ők közösen akarták ezt az örömet, hogy tudjuk a választ. Szóval a közösség az igazán önzetlen, másokra figyelő, szolidáris társadalomban nem jelenik meg az abortusznak a kísértése, ahol az egoizmusunk kivirázik, ott már igen.
Köszönöm szépen, egy kicsit Püspök atya érintette a következő kérdésemet is, hogy többnyire abortusz kérdésnél miért csak a potenciális édesanya dönt az ember az embrió sorsáról? Hol van a biológiai apa? Ő miért nem érzi sajátjának a megfogant gyermeket? Apákkal mi van most?
Jogos a kérdés. Ugye éppen márciusban van Szent József ünnepe, és nagyon sokszor ugye elgondolkozom rajta, hogy Szent Józsefnek több köze volt az élethez, a gyermek életéhez, mint a mai édesapáknak. Emlékszem olyan keserű könyvre, mikor egy édesapa itt járt nálam, mert a felesége, anélkül, hogy tudta volna, hogy gyermeket vár tőle, elvetette a közös gyereküket. Fölfordult a világunk, nem mindig az apa az, aki a hibás abban, ami történik. Aztán az is előfordul, hogy az apa hezitál, nem áll ki az új élet mellett, és az anya kétszeresen áldozat, áldozata a gyermek édesapjának is, áldozata annak, hogy meg kellett ölni a gyermeket, áldozata a környezetének, aki nem állt ki az élet mellett. Valahol, mint a Heródes sokszorozott volna meg közöttünk a társadalomban, Heródes féltette a saját hatalmát, és ezért megölette a betlehemi gyermekeket. Szóval ma is önzésből, féltésből, gyávaságból nincs kiállásunk az élet mellett. Tehát az édesanyák is épp úgy áldozatok sokszor, akik úgy élik meg akkor, hogy kénytelenek voltak elvetetni a gyermeküket, mint maga a gyermek. Tehát nagyon óvatosan szabad csak ítélnünk, mert az is igaz, hogy hol vannak az apák.
Igen, már Püspök atya érintette a választ a következő kérdésemre is, hogy miért nem szeretjük a gyermekeket. Ugye beszéltünk önzésről, egoizmusról, hogy ezek szörnyű dolgok, mert régen szerették a gyermekeket, kívánták ők.
Ja, pápánknak van egy beszéde, és azt mondja, hogy ne bántsanak az állatvédők, de el kell mondanom, hogy miért egyszerűbb egy kutyát vagy macskát befogadni, mint egy gyermeket. És azt mondta válaszul, hogy azért, mert a kutyának, macskának az ösztönei kiszámíthatóak, a gyermek ösztönei nem. A gyermek nem azt fogja tenni, amit elképzelünk, hanem azt, amit akar. Ugye a pici gyermek, amint megszületik, már szuverén lét, sőt, már az anyja méhében is az. És ez az ő szuverenitása tudja zavarni a mi szuverenitásunkat jobban, mint egy kutyának és macskának a szuverenitása. Szóval a pápának ez a megfontolása, hiszem, hogy igaz, és sajnos a mai társadalomban az önzésünk, a kényelmünk szeretete, a megtervezhetőségnek a világa, ez jobban szereti az állatokat, mint a gyermeket.
Megkérdezem püspök atyától, hogy hogyan tudnánk az abortuszokat, számukat csökkenteni, hogyan tudnánk az életet magasabb szintre emelni, tehát hogyan kellene itt az első gyakorlati lépéseket megtenni. Hol indul ez? Ugye gondolom a családban indul a nevelés, neveltetés, vagy hol rontjuk el? Tehát mik lennének a gyakorlati lépések?
A gyakorlati lépések, azt gondolom, hogy a nagy családnak a világa is eltűnt. Tehát azért most is hallani olyan, hogy egy gimnazista gyerek, ugye gyereket vár, és a két család összefog, és nem az abortuszt választják, hanem odaállnak az élet mellé, és valamiképpen meglátják azt a lehetőséget is, hogy a gyermek édesanyja ne legyen egy derékba tölt, vagy még annál korábban eltölt karrier, hanem tudja tovább vinni az életét, esetleg a gyermek apjával is. Szóval azon az összefogás, a melletteállás, a szolidaritás az nagyon nagy segítség. És pontosan ez az, ami kihaló félben van. Hogy tudjunk odaállni egymás mellé, hogy nagyobb összefogásra lenne szükség mind a társadalom részéről, bár a társadalom felől meg kell, vagy inkább a inkubátor rendszereknél azért meg kell mondanunk, hogy nagyon sok édesanyja megmentheti és meg is menti azoknak a segítségével is a gyermekük életét, és ez szép dolog. De még sokat kell fejlődnünk ahhoz, hogy ne csak az édesanyának az egyedüli felelőssége legyen, hogy kétségbe esjen, mit fog dönteni. Egy kezdeményezés látott napvilágot a közelmúltban. Az olyan édesanyákat, akik váratlanul gyermeket kapnak, és nem áll melléjük se édesapa, se a család, meghívják az édesanyát lelki gyakorlatra. A Jézus Társaság szervezte ezt. Az a célja ennek a lelki gyakorlatnak, vagy lelki beszélgetésnek, hogy az édesanya ne a külső kényszerek hatására hozza meg döntését, hanem a saját döntését hozhassa meg. Ugye az abortusznál különös fájdalom az, hogy valaki aláveti magát az abortusznak, és nem is az ő döntése volt az. És mégis ő a szenvedő alanya. Tehát ez is egy törekvés, hogy a család összefogása, másrészt pedig a bátorító mellette állás az édesanyának. Nagyon sokszor látja az ember azt, hogy neki állnak, ugye lebeszélni, hogy világrozza azt az életet, és amikor megszületik, akkor mindenki örül az életnek, és senki se tesz szemrehányást, senkinek se az élet megszületett.
Igen, bocsánat, és olyan sebeket szereznek, hogy amit tulajdonképpen önmagának az ember, gondolom, soha nem bocsájt meg, még lehet, hogy jó Isten hamarabb megbocsájtja.
Amikor rájön arra, hogy mi történt, akkor tényleg nagyon-nagyon súlyos sebzettsége járkálnak ezek az emberek, ugye ez is egy nagy lehetőség azért, hál' Istennek, ugye nyilván a műsorban majd szó lesz, hogy az abortusz utáni szindrómát hogyan lehet gyógyítani. Sok szép próbálkozás van ebben is.
A jó Isten, ha kérjük, hamarabb bocsájthat meg nekünk, mint mi önmagunknak. A meg nem született gyermek után örökös űr maradhat. Hány gyermek szeretne kis testvért, játszótársat? A nagy család a gyerekek által a sok gond mellett képes földi mennyországot megidézni. Ha nem tiszteljük az élet csíráját, nem vállaljuk a gyermekneveléssel járó egyébként örömteli gondokat, akkor csoda-e, hogy idős, beteg, ellátásra szoruló szüleink is egy idő után terhessé válhatnak számunkra, és nem fogjuk tisztelni tisztességben leélt életüket. A nem kívánt emberi életek, magzat, időszülők mindig idegen intézményekbe adják vissza, lelküket a Teremtőnek. Magunknak mit kívánunk? Legyen minket szerető utódunk, aki gondoskodásával erőt adhat időskori gondjaink betegség enyhítésére.
Nagyon sokszor találkozom olyan emberekkel, akik az életükben megtörtént ez a tragédia, elvetették gyermeküket. Akkor csak egy kis műtétre mentek be a kórházba, és később döbbennek rá, hogy mi is történt, mit is tettek. És nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy az élet visszahozhatatlan, nem tudom magamnak megbocsátani, mit tegyek. Már meg is gyóntam, mindenfélét elmond. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk különbséget tenni a bűn és a bűn emléke között. Ha megbántam, meggyóntam a bűnt, és a lelkipásztorom feloldozott, akkor tudjam azt, hogy a bűn megbocsátatott, elvétettetett, a bűn már nincs, az emléke él bennem. Ugye elképzelhető, hogy ma este egy csillagnak a fénye beragyog az ablakunkon, és a csillag már nincsen. De a fénye most ért oda. A bűnnek is van ilyen hatása. A bűn már nincs, de az árnyéka még ott sötétlik fölöttem. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk magunknak megbocsátani, hogy megtaláljuk azokat a rekompenzációkat, ahol jóvá tehetem azt, amit az élet ellen védettem. Talán a sok gyerekes családoknak a gyerekeit átvállalni, gondozni, vagy hogy föllélegezhessenek a házasságukban. Rengeteg módon lehet jóvá tenni, tehát nem szabad, hogy kételkedjünk abban, hogy Isten báránya kész elvenni a bűnt. Szóval ilyenkor óriási segítség lehet az, hogy valaki tényleg őszinte szívvel kimondja, megbánja a bűnt, és az az őszinteség, az az őszinte örömmel tudjon élni, hogy ő elveszi a bűnt. Az abortusz valójában nem az életet semmisíti meg, az élet az örökké, minden élet örök létre fogant, pusztán a biológiai létet tudja megsemmisíteni. Az a pici, aki meghalt, az ott van az Istennél, a mi reményünk szerint, és senkire nem haragszik, senkit nem kér számon. De a Földön mi 77 féle módon jóvá tehetjük azt, ami történt. És nagyon sokszor azt is merik bevallani, nem is saját szántából történt az illetőnek az, amit megtett, hanem egy szubjektív félelem kerítette hatalmába, és ez a döntés megszületett, ami valóban életet ölt ki, de az Isten még ebben az esetben is irgalmas. Ne felejtsük, Isten képes megfékezni a haragját, de nem képes megfékezni az irgalmát. Azt mondjuk a Szent Mise könyörgésében, egyik könyörgésében, Istenünk, te azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy irgalmas és könyörületes vagy irántunk.
A műsor végén megköszönöm Bíró László püspök atyának, hogy megosztotta a Mária Rádió hallgatóival és velem az életvédelmével kapcsolatos gondolatait, élettapasztalatát, javaslatait. Az életvédelme mindannyiunk elsődleges feladata. A szeretet gyakorlása az, ami mindig segít abban, hogy mindig helyes legyen a döntésünk. A nevelés, a tanítás, a személyes példamutatás, a közösségi ima együttesen képes csak a megfogant élet tiszteletét az első helyre emelni. A hallgatók megtisztelő figyelmét megköszöni a kérdező, dr. Tamás György. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Életvédelem a Mária Rádióval.
Hírpercek.
Mikrofonnál Hubert Katalin.